Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok, üdvözöllek titeket újra a Láncreakció podcastban, a hallgatókat is és a beszélgető társaimat is. Ezúttal is hárman vagyunk, Gyuri és Gyula a beszélgető társaim. Előd továbbra is hosszú szabadságát tölti, és mivel ezen a héten a közösségi médiáról fogunk beszélgetni, úgyhogy azzal a váratlan kérdéssel állnék elétek, hogy ti melyik közösségi médiumot használjátok a leggyakrabban?
Hát én a LinkedIn-t.
Én is.
Tehát mind a ketten LinkedIn felhasználók.
És még talán annyi, mert a továbbiakhoz szerintem fontos lehet, egy ilyen konfessióval kezdem, hogy én nagyon-nagyon sokáig nem tudatosan nagyon kerültem a Facebookot. És aztán most egy pár néhány hónapja regisztráltam, nagyon sok olyan ok miatt, amiről ma beszélni fogunk majd. Uh-huh. Tehát teljesen tudatosan, mert tudom, hogy mit lehet vele kezdeni, meg egy pár dolga is engem nagyon zavar a Facebooknak. Ezt talán ilyen diszklémerként fontos elmondani, hogy...
Én azon gondolkodom, hogy vajon mondjuk, hogy a mi tágan vett buborékunkban teszem azt értelmiségi technológiát valamilyen szinten legalábbis ugató, vagy akár nagyon is értő emberek között van-e olyan, aki kifejezetten szereti a Facebookot? Tehát aki kifejezetten pozitív érzelmekkel gondol rá.
Azt gondolom, hogy biztos van.
Én nem ismerek ilyet, de ebben a pillanatban jutott csak eszembe, egyáltalán nem magától értetődő, hogy ez így legyen.
Meg ami még megint talán az elején hangozzon el, hogy hajlamosak vagyunk néha úgy beszélni a közösségi médiáról, mint hogyha ott mindenki ott lenne. De hogy nincs ott mindenki. Tehát ez egy borzasztó nagy téveszme. Tehát, hogy ott van napi szinten, meg jelentős mértékben ott van egy jelentős része az embereknek, meg egy másik jelentős része ilyen alkalmi használó, tehát aki tényleg ilyen kapcsolattartás, vagy még arra se használja, és egy jelentős része meg egyáltalán nincs ott.
Ugye azt tudjuk, hogy a Facebooknak körülbelül 3 milliárd felhasználója van, ami nagyjából a fele a világ internet használóinak. Egészen biztos, bár nincsenek előttem számok, de biztos vagyok benne, hogy ez a egyik fele, ez úgy néz ki, hogy mondjuk Európában, Egyesült Államokban ez nem fele-fele, hanem mondjuk 80-20, és inkább a fejlődő világban van az, hogy ott meg a internet használók jelentős többsége nincsen Facebookon.
Én meg pont azt gondolom, hogy egy csomó olyan hely van, ahol sokkal inkább a később bekapcsolódóknak, akár regionálisan, de akár ilyen szociokulturálisan is, tehát aki később kapcsolódott benne, azoknak sokkal inkább jelenti az internetet a Facebook.
Ezt nem vitatom. Ezt nem vitatom, csak tudom is én, ott van Kína 1,3 milliárd emberrel, akik ugye nem lehetnek fent a Facebookon, tehát az mindjárt egy elég jelentős userbázis, ami nincsen meg a Facebooknak, vagy ahova nem ér el a Facebook keze.
Igen, és hogy ezt is ne felejtsem elmondani, nem tudom, hogy a ma reggeli sajtót már olvastátok-e. Némi késéssel publikáljuk mindig a podcastot, de ennyi aktualitása van legalábbis a mai nap szempontja, hogy ma jelentette be a LinkedIn az utolsó nagy közösségi oldalként, hogy ő is kivonul Kínából. Illetve egészen pontosan fognak egy olyan más néven egy olyan másik verziót csinálni, ami ott működhet, de egyébként a LinkedIn az utolsóként szintén megszűnik.
Csak utolsó előtti lehet, hiszen a TikTok egy igen nagy, immár milliárdos felhasználói bázisra rendelkező
jogos, de
média.
Meg nyilván vannak saját kínai oldalak, inkább a nagy amerikai oldalak gyakorlatilag mindenki
akkor úgy.
De miért is mennek ki? Ebből kimaradtam.
Hát mert a kínai állam az egyre komolyabb megszorításokat. Tehát most igazából ennek több eleme van, meg én sem ismerem a részleteket, de az látszik, hogy gyakorlatilag kiszorította, egyébként nyilvánvaló többé kevésbé tudatosan. Már egy csomót engedett egyébként a LinkedIn, mert hogy egy csomó profilt, azt például töröltettek. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk ilyen kínai olyan embereket, akiket a rezsim nem akar, hogy ottan legyenek, azoknak a profilját szó nélkül törölni uh-huh. kellett. De még emellett sem. Tehát gyakorlatilag mostantól már nem engedélyezik uh-huh. gyakorlatilag a működését.
Mindez azért is érdekes, mert valahogy e körül a téma körül szeretnénk már egy kicsit tapogatózni. Ugye október elején több dolog is történt a Facebookkal, ami aztán hosszantartó hullámokat vetett a sajtóban és általában a közbeszédben. Az egyik az a október elejé, október 4-i leállása
azt
volt.
Azt fogod kérdezni egyébként, hogy hol voltatok és mit csináltatok, amikor leállt a Facebook.
Igen, de én nem tudom, én azt gondolom, hogy ez azért egy kicsit túl volt fújva, és az emberek nagy többsége nem csinált más mert pont azért, a fiatalok azok TikTokoztak addig.
Mert hogy te valószínűleg nem vagy annyira intenzív Facebook.
Egész biztos, hogy ez van ilyen összefüggés.
Én például reggelre kelve, már ugye aludtam, szembesültem ezzel, és hogy itt ez egy nagyon érdekes, ezek a párhuzamos univerzumok, ugye? Tehát van egy olyan kör, és egy széles kör egyébként a világban, akinek ez volt a legfontosabb téma, és mindent kitöltő, és egyébként ez nem kevés ember, tehát ilyen értelemben foglalkozunk vele komolyan, mert látszott, tehát mindent elárasztott, hogy most minden erről szólt, hogy most nem volt a Facebook. Azt, hogy mekkora ez a kör, azt most nem akarok tippelni, tudok csak, nem olyan nagyon jelentéktelen, de azt gondolom, hogy azért messze nem is a többség talán.
Én majdnem teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a kör nagy, ugyanakkor ez a kör kisebb, mint amekkorának a sajtó vízhang beállította. Tehát szerintem nagyon sokakat foglalkoztatott, hogy vajon mi történhetett. És akkor megnézte az ő kedvenc hírportálját, ahol megírták, hogy már 4 órája áll a Facebook, meg egyébként volt egy vicces sztori is, amit majd mindjárt megbeszélünk, csak azt akarom még visszakötve oda elmondani, hogy nem csak ez történt a Facebook, hanem nagyjából azokban a napokban állt elő az a Frances Haugen nevű hölgy, aki egykor a Facebook alkalmazottja volt, meg előtte dolgozott a Pinterestnél, Googlenél is, és aki az előző hónapban, tehát szeptemberben folyamatosan adott át belsős dokumentumokat a Wall Street Journalnek, akik a The Facebook Files című sorozatukban hát úgymond leleplezték a Facebook belső ügyeit, amit hát nagyjából úgy lehet egy mondattal összefoglalni, és akkor tényleg valószínűleg eléggé pongyola ez az összefoglaló, hogy a Facebook maga is tisztában van azzal, hogy a termékei nincsenek olyan nagyon jó hatással a felhasználókra, hogy szándékosan polarizálja a társadalmat, hogy szándékosan, vagy legalábbis tudva arról, hogy nem tesz jót tinédzsereknek az Instagram, ennek ellenére ez ellen nem tesz semmit, és erről szivárogtatott információkat ez a Frances Haugen, akinek egyébként a Facebooknál az álhírek ellen küzdő csapatnak a vezetése volt a feladata, vagy szóval az egyik vezetője volt, az egyik középvezetője volt ennek az álhír elleni osztálynak. És hát ezek általában nem tettek jót a Facebooknak, a Facebookra amúgy is lehet mondani, hogy évek óta rájár a rúd, lehet mondani, hogy 2021 aztán tényleg nem az ő évük, hiszen Mark Zuckerberg nem egyszer volt a kongresszus előtt most már, és arról kellett számot adnia, hogy vajon jól kezelték-e az amerikai elnök választás kapcsán történő dolgokat előtte, hogy az orosz befolyás hogy jelenhetett meg a Facebookon. Szóval, hogy nem ez a legjobb egy-két évük, azt hiszem ez az üzleti eredményeken egyébként nem látszik.
Hát a részvényárfolyam.
Hát a részvényár.
Jaj, az
várjunk, azért ezzel kapcsolatban én csak annyit tennék hozzá, hogy itt valaki kérdezte is, hogy szeretjük-e a Facebookot. Igen. Az emberek. Nekem az jött le ebből a leállásból, hogy mindenki kárörvendően számolt be.
A következő diszklémer már annak, aki tényleg így nem ezzel kell megfekszik. Tehát ugye itt van egy olyan típusú szembenállás már régóta, hogy tulajdonképpen a mainstream média, meg ezek a nagy szolgáltatók, de mondjuk különösen a Facebook van talán nagyon sok mindenkinek a bőgyébe, ugye amiatt, hogy az online hírszolgáltatásnak, meg a hírgyártásnak, tartalomgyártásnak az üzleti modelljét, azt az alapvetően a Facebook eléggé, hogy mondjam,
csak elkezdte felkajálni.
Kezébe tartja a magyaróit itt a sok mindenkinek.
Úgy általában a médiának.
Ezért egy borzasztó komoly szembenállás van, és a mainstream médiától ne várjunk a Facebook irányába mondjuk ilyen hatalmas távolságtartás.
És hogy erre egy csodálatos példát mondhassak, mert hogy az nekem már akkor is szemet szúrt, hogy minden hír, ami beszámolt még aznap, az kiemelte, hogy Mark Zuckerberg személyes vagyona, azt hiszem 7 milliárd dollárral csökkent a részvényárfolyam miatt, És csak annyit kellett megnézni egyébként, hogy mit is csinált a Facebook részvényárfolyama mondjuk szeptemberben. Szeptember 1 óta folyamatosan esett, $382 indult, a leállás napján 343 volt, tehát ott volt egy ilyen $40 esés, majd aztán esett még 16-ot ennek hatására, és nem jött azóta vissza, tehát hogy ez egy folyamatos esés volt, aznap nem esett olyan és nagyot a Facebook, mint ahogy ezt a sajtó írta.
Az sokkal inkább ha tendenciákat sejthetek, bár ennek most nem néztem én se utána, hogy, mert azért ez úgy összességében egy viszonylag jelentős esés, tehát az a, mert úgy százalékosan az már olyan 20%-os esés, ugye? Tehát a...
Nem, 5%-os esés.
De nem az egészre, amit a, mert a 380...
Ja, de előtte meg volt egy éves felívelés, de hogy most lehet volt azt, lejjebb a Facebook árfolyam az elmúlt időszakban.
De lehet azt gondolni, hogy mondjuk, hogy, a, hogy mondják ezt, a vihar fellegek sűrűsödnek és sokasodnak a Facebook felett, mert egyre több az olyan hang, hogy most valamit kéne ezzel csinálni.
Ez így van.
És hogy most, és hogy tulajdonképpen van egyfajta ilyen közhangulat, meg egy ilyen közhangulat gerjesztés e körül, amire azért azt is lehet gondolni, hogy azért rászolgált itt a Facebook. Egy picit vissza, csak egy mondat erejéig, mert különösebben mi nem foglalkozunk a magával a leállással. Bár azért ezekről, hát az, én a legszakmai cikket, amit olvastam, az elég vicces okokra engedett következtetni, tehát valami olyasmi volt, hogy lényegében kizárták magukat a...
A routerekből egyébként, igen.
Igen, a szerverekből is kidobták a kulcsot, tehát hogy azért ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, és akkor itt az első téma. Utána néztem egyébként, bocsánat, csak hogy lezárjam, meg akartam én nézni ebben az ügyben a szerintem a legkomolyabb szakmai blogot, ugye a Hekk és Lángost, csak hogy így emlegessem, de egész idáig még nem publikáltak, és most néztem itt bele, hogy ma publikálták a podcastjukat, amivel van Facebookról valami. Úgyhogy ezt majd meg fogom hallgatni, kíváncsi leszek, hogy mit mondanak. Ők ugye ennek a témának a szakértői, és én meg laikus vagyok, tehát nem tudhatom, hogy mekkorát bénáztak a Facebookosok.
De... A Facebookosok nagyot bénáztak, de azért ez nem egy ilyen, tehát például nem hekkelés volt, hanem egy hálózati protokollt frissítettek, és pont egy olyan hálózati protokollt frissítettek, ami elég sérülékeny, és ami azt eredményezte, hogy az útválasztó routerekből valóban kizáródtak, tehát távoli elérés szűnt meg, oda kellett menni, rá kellett dugni a laptopot a routerekre, és újraindítani. Ennyi történt egyébként, és hosszú ideig tartott oda jutni az adatközpontokba.
Én elkezdtem azon gondolkozni, hogy lehet, hogy kész, végig ennyi volt a Facebook.
Ezen én is elkezdtem gondolkozni.
Egyszerűen nem lehet ezt már helyrehozni, ilyen fatális véletlen, de ez van.
Nem, én azon kezdtem gondolkozni, hogy nem-e az oroszok voltak, vagy a kínaiak, és hogy egy ilyen nagy gazdasági világválság veszi kezdetét, mert először a Facebook bukik el, aztán az áramszolgáltatók.
Ez mégiscsak akkor ilyen nagy para. Na és akkor most jövünk el oda, mert én szerintem itt sok véleménykülönbség lesz közöttünk. És azon gondolkodtam, hogy ha megfordítjuk ezt az egészet, tehát tudunk-e találni olyan, mondjuk ilyen tételmondatokat, vagy bármit, amiben mondjuk meg tudunk egyezni. Egyáltalán én kérdésként tenném fel mondjuk az első ilyet, hogy mit gondoltok arról, hogy a Facebook az már egy közmű? Tehát szerintetek igaz ez, vagy nem?
Igaz.
Megkerülhetetlen nagyon sok szakmának.
Mert szerintem közmű lett.
Igen. Uh-huh.
És hogyha közművé vált, vagy alakult. Na most, hogyha még valami közmű, akkor igazából átlép egy másik minőségbe. És hogyha valamit közműként tekintünk, ott kevésbé lesz ez a fajta stikli is, mondjuk ez a leállás stikli is bocsánatos. Tehát egy közműtől azt várjuk, hogy az működjön. És igazából persze most lehet olyan, hogy mégsem, tehát hogy a atomerőmű is néha meghibásodik.
Texasban nemrégen váratlanul havazott, és emiatt az emberek három nap után nagyon rosszul voltak, egy rosszul tervezett áramhálózat miatt. De természetesen nagy botrány volt, politikai, persze.
Mert hogy az emberek a közműtől azt várják, hogy az működjön, igenis működjön. És hogy ha igaz az, hogy a Facebook az közmű lett, akkor az nagyon-nagyon sok mindent, a viszonyrendszert azt átalakítja. Hogy egy szolgáltató-e a sok közül, és akkor majd lesz itt egy cikk, ahol azért van egy ilyen jellegű állítás, hogy ott valójában csak egy szolgáltató a sok közül, vagy pedig egy olyan szolgáltató, hát ami azért nagyon sok embernek, meg aki akár ebből él, meg ezzel tölti a napját, mert nem tudom, megkerülhetetlen és egy alap.
Én pont a kettő között vagyok, tehát közműként tekintek, pont az miatt, hogy szinte már bármilyen más applikációba Facebook account-tal tudok belépni, és nyilván nem lenne Facebook, akkor most újra kéne regisztrálni, stb. Másrészt viszont én egy közműtől meg nem várom el, hogy ő ne hibázzon. Az áram is van, hogy órákig nincsen.
De jó, de,
nincs
de,
hát, óra, de és akkor ideges? Benne van a pakli. Ideges vagyok, de tudom azt, hogy ez benne van a pakliba. Tehát nincs áram, hát
De nem úgy van. Tehát mit tudom én, hogyha most a kedvenc pékséged nem nyit ki, mert nem tudom bármiért, akkor azt kicsit bosszankoz, de tudomásul veszed, vagy hogy mondjam, vagy elmentek egy hétre nyaralni. Hát... Sorry, ők is elmehetnek nyaralni ott. Uh-huh. De hogyha mondjuk ugyanezt a Facebook csinálná meg...
Vagy a gázszolgáltató, és nincs meleg víz. Uh-huh.
De itt nem ez volt. Itt az volt, hogy valami technikai gigszer van, mint ahogy lehet egy áram vagy gázszolgáltatónál. Ez benne van a pakliba. Tehát ha minden héten elmenne az áram, akkor nagyon fel lennék háborodva. De hogy mondjuk 5 évente egyszer nincsen áram, azt mondom, hogy hát ilyen van. Lehet, hogy karbantartás, vagy nem tudom. Itt a Facebooknál inkább nekem az volt az alapélményem, hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy most levesszük ezt a közmű részét, mert ez tény. Szerintem hihetetlen, hogy mennyire beépült az online életünkbe. Viszont ha magát a szolgáltatást nézem, hogy most már innentől kezdve a híroldalt nem tudom nézni, hogy a ismerőseimmel mi történt, arra jöttem rá, hogy én tök jó meglennék Facebook nélkül.
Te ez természetesen igen, de nem is erre, tehát ugye ez a legkevésbé érdekes.
Én nem tudom, miről beszélsz, én aludtam, amíg lát.
Tehát természetesen számunkra egyébként nagyon lájtos Facebook felhasználók számára ez így nem érdekes. De politikusként, amikor éppen kampányban vagy, és ez mondjuk ellenzéki politikusként az egyetlen létező opciód arra, hogy elérd a potenciális választóidat, hogyha neked kapcsolódik ki, vagy azoknak, akik számukra a munkájukban nagyon fontos alkalmazást használnak egy Facebook loginnel, ami ugye szintén nem működött, és 6 órán keresztül nem tudnak, nem tudom, trédelni, vagy nem tudnak szolgáltatni az ügyfeleiknek, akik emiatt rájuk mérgesek, azok számára ez nem egy ennyi, hogy hát most akkor nem látom a haverjaim posztjait. De hát, hanem ott azért ez egy nagy összedőlés.
Pont arról beszélünk, hogy ami miatt a Facebook létrejött, az a legkevésbé nélkülözhetetlen. Minden, ami ráépült, a reklámok, a kampányok, a politika, a account, stb., az már nélkülözhetetlen, de az, hogy most, hát ha jobban belegondolok, olyan szinten átalakult a Facebook tartalom a napi életemben, hogy már majdnem, hogy pezsgőt bontok, ha valamelyik ismerősömnek az életéről látok valamit. Már ezek teljesen kiszorultak a hírfolyamból.
Így van. Ha nem teljesen, de hát visszaszorultak jelentős mértékben.
És akkor még egy, ezt nem is tudom, egy disclaimer-e, de egy megjegyzés még. Tehát ugye miért beszélünk mi itt most erről?
Na.
És hogy a múlt podcastnak a végén már ugye elkezdtem pedzegetni, hogy a Facebooknak a szerepe, illetve a több másik nagy szolgáltatóknak is a szerepe azért elég speciális kezd lenni, és hát ezen belül meg tulajdonképpen ez nem jöhetett volna létre, hogy egy régi fordulattal éljek, hogyha nem lenne az adattudomány. Eleve az egész ugye adatokra épül, tehát amiből ők pénzt csinálnak, azok az adatok, és hát amiből meg igazán pénzt csinálnak, az meg az adatoknak az elemzése, az algoritmusok, amik például ott mögötte ketyegnek és engem profiloznak, vagy éppen a hírfolyamomat befolyásolják. Tehát ezek azok a részek, amik ugye ez kőkemény. Tehát amitől ez speciális, újszerű, és akár forradalmi, vagy akár a társadalmat befolyásoló hatásai vannak, annak nagyon-nagyon sok data science gépi tanulási vonzata van.
Egyetértünk.
Ezt gondoltam, meg mertem remélni, csak hogy ugye ezt azért szögezzük itt le talán, hogy miért gondoljuk azt, hogy mert egyébként én magamat ugye nem tartom Facebook szakértőnek, vagy ilyesmi, de azt gondolom, hogy azon az alapon mi is jogosan ítéljük itt meg a történéseket.
Nekem most egy friss élményem van egyébként a Facebook algoritmussal kapcsolatban, és tök tanulságos olyan értelemben, hogy le tudjuk-e győzni a Facebookot. Találkoztatok-e azzal a jelenséggel, hogy valami látszólag a rohadt jó webshop, ami tök jó ruhákat árul, megjelenik előtted, azonnal veszed az adást, hogy ez egyrészt nem kell, kettő, valószínűleg sokkal rosszabbul néz ki élőben a ruha, mint ahogy gondoltad, és ugye a Facebookon meg lehet azt csinálni, hogy letiltod azt a hirdetőt. Sőt, még meg is kell indokolnod, hogy zavaró, stb. És az egyik nap már olyan sok ilyen hirdetés jelent meg, hogy Kovács Gyuszika, a Don Quixote neki ment a Facebooknak, és elkezdtem az összes törölgetni. Töröltem, és azt vettem észre, hogy kitörlök egyet, megjelenik kettő helyette. Én legalább 50 hirdetést kitöröltem, de csak nem akartak fogyni. Ugye a hirdetők valamilyen profil alapján hirdetnek, egyébként valószínűleg ezek a hirdetők mind ugyanaz a cégcsoporthoz tartoznak, és mit csinált Gyuszika? Gyuszika kitörölte az elsőt, és attól sem bejött a második. Aztán bejött a harmadik, bejött a negyedik, tehát hogy nemhogy kitoltam a Facebookkal, hanem még jót is tettem neki, hisz így olyanok is fizettek a hirdetésért, akik meg se jelentek volna előttem.
És hányadiknál untad meg?
Hát mondom, tehát ilyen 50. környékén untam meg. Csak azt akarom mondani, hogy a Facebook már nem legyőzhető. Tehát ez most már nagyon...
Hű, na, következő tétel mondatunk, hogy legyőzhető-e a Facebook?
Nem.
Szerintem igen.
Szerintem is igen. Azt én is úgy gondolom, hogy tehát úgy nekiállni, hogy te kézzel egyenként a hirdetéseknél jelzed, hogy nem szeretnél ettől a hirdetőtől többet látni, így nem fog menni, ezt készséggel aláírom. De hogy legyőzhető a Facebook, hát... A Facebook szabályozás után kiállt, ez most már olyannyira igaz, hogy nem olyan régen Mark Zuckerberg maga mondta azt a szenátus előtt, hogy akkor talán esetleg tetszenének minket szabályozni, és akkor majd azokat mi betartjuk. Csak tessék meg, hogy hogyan csináljuk. Uh-huh. Nem volt őszinte a mosolya közben.
Igen, tehát az őszinteségét azért vonjuk kétségbe egy kicsit.
Nyilván, de minden esetre elhangzott ez a mondat, és egyébként ebben van is valami, mert na jó, ezzel egy nagyon nagy nyúlüreget nyitunk fel, hogyha ebbe belevágunk.
Igen, igazából, tehát ez a célunk ma, hogy mint Mici Mackó módjára oda menjünk és be is szoruljunk az üvegbe.
Egyébként nem tudják, nem fejeztem be, hogy vajon miért kaptam ennyi hirdetést, és atombiztos vagyok, ugyanaz a kínai cég volt.
Hát mert egy profil.
Igen, és tudjátok, mi volt a profil? Egy tök általános, 20 és 60 év közötti magyar férfi. Tehát ez egy ilyen...
Ja, megnézted, hogy miért kaptál?
Utána válaszoltak is a LinkedIn-re valaki erre a felvetésemre, mondta is, hogy ezt ilyen hideg hirdetésnek hívják, igen. Akkor ilyen tága igen. Az egész. Igen. Ez azt mutatja, hogy nem kell tök szofisztikált algoritmusokat befejleszteni, hisz ugye én ezeket az adatokat már nem tudom tovább tiltani, hogy férfi vagyok, meg hány éves vagyok. Ugye ez a két adat, az Facebookon kötelezően meg kell adni. És innentől kezdve, ha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyen hirdetést ad fel, hogy nem érdekel, hogy hányszor lövök mellé, én be fogok kerülni.
Hát, de ez ugyanígy van az akkor is, hogyha a print Playboy-t vásárolod meg. Az is ugyanilyen meddőszórással dolgozik, és azért kellenek olyan algoritmusok, mert van, aki brandet hirdet, és, vagy nagyon-nagyon széles célcsoportra lő, és van, aki 13 embert szeretne elérni, akik egyenként egy-egy Bentley-t fognak nála venni egészen biztosan. Arra már jól kell tudni targetálni, és a Facebook mind a kettőt tudja. Ez nem úgy van, hogy ott is csak úgy tudsz targetálni. Nyilván, amikor 13 Bentley-t akarsz eladni, az sokkal drágább hirdetés lesz, mint amikor azt mondod, hogy 20-60 közötti férfi. Na jó, de hogy kell-e szabályozni ezt a legyőzhetetlennek látszó mamutot, az egy nagy kérdés. A következő tételmondat az valószínűleg való a körül fog megszületni, hogy dolga-e a Facebooknak saját magának, hogy ő saját magát önkorlátozza, és hogy ő előbbre sorolja az ő felhasználóinak a jóllétét, társadalmi beágyazottságának a támogatását, mint a saját profitját.
Na igen, szóval erről mit gondolunk, hogy dolga-e önmagától? És akkor én mindjárt felteszek egy másik kérdést is.
Szerintem ez egy olyan költői kérdés. Tehát
nem, ez egy nagyon konkrét kérdés szerintem.
Konkrét kérdés, nem de olyan költői. Értelemben, hogy majdnem azt mondom, hogy elvárható-e az, hogy minden ember jó legyen.
Én is ilyen kérdésnek gondolom egyébként. Tehát, hogy egy részvényesek által irányított, profitorientált cégtől mennyiben várható el, hogy a saját profit maximalizási feladatai ellenében cselekedjen, és azért azt gondolom, hogy egy szinten igen. Tehát, igen. hogyha tudod, hogy te szolgáltatóként a szolgáltatásod a vevőidnek a halálához vezet, most csak nem az a Facebookról beszélek, hanem egy imagináris példát hozok, akkor ugye egy idő után érdekeddé válik, hogy életben maradjanak a vevőid, különben nem lesznek vevőid. Igen. Ilyen szinten ez igaz a kapitalista nagyvállalatokra is.
És erre emiatt én is hajlandó vagyok azt mondani, hogy nem dolga. Viszont akkor oda tennék egy másik kérdést, hogy és ettől lesz szerintem komplex, hogy felmenthető-e a Facebook? És azért ezek elég nyilvánvaló dolgok, tehát azért ne gondoljuk, hogy a Facebook ezekkel nem volt tisztán. Most már ki is derült, eddig ugye nem lehetett tudni, hogy foglalkoztak-e ők ezzel, bár nyilvánvalóan foglalkoztak, Most meg kiderült, hogy igen, tehát hogy azért voltak erről belső felmérések, persze, hogy voltak. Kidöbben ezen meg. Már ugye itt most a tinédzsereknek a mentális egészségéről beszélünk konkrétan, ezzel kapcsolatos felmérések, de hát azért igazából ugye a politikai vélemény buborék, és akkor erről majd mindjárt beszélünk, hogy ennek mi is áll az algoritmikusan ugye a hátterébe, azt hiszem pont a Haugen is beszélt róla. Tehát, hogy felmenthető-e a Facebook?
Várjunk, ez az algoritmus, ezt tényleg nem követtem, de nem arról van szó, hogy pont azt jutalmazza a Facebook.
Mindjárt elmondom, jó?
Ja, jó.
Tehát felmenthető a Facebook, és én viszont erre még azt gondolom, hogy nem menthető fel. Mert mármint, hogy olyan típusú felelőssége létezik, hogy azért ezen a piacon kapitalizmus van, és tulajdonképpen sok versengő cég van, hajnadában, Danában egészen sok versenytársa is volt ugye a Facebooknak, amik között ő a legsikeresebb lett. Az én interpretációmban, amire már a múltkor is céloztam, szerintem azért, mert ő egy picit agresszívebb volt, vagy akár sokkal agresszívebb volt, mint mások, tehát ügyesebben, gyorsabban alkalmazott, és nyersebben és direktebben alkalmazott mondjuk olyan üzleti fogásokat, meg olyan struktúrákat, amivel ő aztán sikeresebb lett, tehát az emberek mondjuk jobban használták ő neki a dolgait. Nyilván ezt pozitívan is, meg egy kicsit negatívan is el lehet mondani, tehát intonálni ezt az egészet, és ezek miatt picit szerintem sorba lehet rakni, akár ezeket a nagyokat is. Apple az könnyen a szent bajnoka a privacy-nek, ugye a Microsoft az megint viszonylag könnyen bajnoka még a privacy-nek, ha akarja éppen, nem mindig, de hogy a Google már sokkal nehezebb helyzetben van, mert neki már szűkebb ez a mozgástere, meg az üzleti modellje már sokkal jobban épül arra, hogy a privacy-t megsértse, és a Facebook az meg végképp. De hát a Facebook az nem magától, tehát az ő tuszakodott oda, hogy úgy mondjam, tehát abba azért tevőlegesen a Zuckerbergnek is, meg az összes menedzsernek is tevőlegesen részt, tehát ez egy stratégia volt, hogy ők oda akartak menni, mert ott volt hely. Tehát ezért mondom, hogy én azért nem menteném fel a Facebookot.
De akkor lesz a kördög ügyvédje. Ez önkéntes. Tehát bárki eldöntheti, hogy én akarok Facebookolni.
Ez nem igaz.
Ez nagyon érdekes.
De most ördög ügyvédje vagyok, de bizonyos tekintetben igaz.
Hát igen, bizonyos te végfelhasználóként ezt valóban eldöntheted, és egyre többen el is döntik.
Sőt, hozzáteszem, hogy ugye mondjuk beszélünk arról, hogy a Facebook algoritmus generál mondjuk ilyen gyűlölet csoportokat. Ezek az emberek lehet, hogy még élvezik is. Kielégítenek ilyen látens igényeket, ilyenek vagyunk. Tehát a Facebook nem rossz, ez a mi tükörképünk. Erre mit mondtam?
A Haugen beszélt erről, ezt akartam az algoritmusról, hogy tulajdonképpen ugye őnekik van egy olyan céljuk, és az kimondott céljuk, hogy ugye lekössék a figyelmedet.
Hát, hogy minél több időt töltsél az oldalon, minden, de hát ez minden aktív, weboldalatú ezt akarja.
Minél aktívabb legyél, de ezért kérdés, hogy mindenki mindent elkövete, vagy pedig valamit azért már nem követünk el. Tehát azért gondolom, hogy azért nagyon sok mindenkiben van ilyen típusú dolog, hogy azt már valamiért nem követjük el, már nem tesszük meg.
Hát nem mindegy, hogy a Cambridge Analytica-t elfogadjuk érvényes üzleti modellnek, vagy sem.
Na most a Facebook az meg ugye erre ezért elég keményen rájátszott már régóta, hogy ott kösse le, mások mellett, tehát mondom, nem egyedül, de azért ő azért érzékeltően azért az agresszívabbak, ha nem is talán a legmohóbbak, ez egy nehéz ügy, hogy ki a legmohóbb.
De hogy is, csak hogy mondjuk ki, hogy is értékel?
De hogy, tehát az egy mondat hiányzik ide a végére, hogy az algoritmusnál például azt találták, azt pont a Haugen mondta, hogy az összes emberi érzelem meg ilyen bevonás közül a feldühítés működött a legjobban. És ezért...
De ezt pontosítsuk, pontosítsuk most aztán. Én még szeretnék válaszolni arra, hogy morálisan felmenthető a Facebook.
Igen,
de előtte még akkor ezt beszéljük meg.
Hogy az minden esetre ezek az érzelmeknek a felkorbácsolása, és az a feldühítés volt, ami a jól működőnek látszott, és ezért ezt használták.
Hogy ezt használták-e, vagy nem, ez szerintem homályos, lehet, hogy így volt, de azért erre nincsen egy ilyen bizonyíték a Haugen aktáiban. Ugye az a mondás, hogy annál több időt tölt valaki az oldalon, minél több interakcióban vesz részt. Sokféle interakció létezik a Facebookon, a lájkolástól a hozzászólásig, és azt találták, hogy a hozzászólás, tehát amikor kommentel valaki, és aztán arra viszont kommentelnek, ez az interakció fajta, ami a legtöbb ideig tartja ott az oldalon, és a legtöbb visszatérő felhasználat eredményezi. Ők azt mondták, hogy ők erre optimalizálnak, hogy hozzászóljanak az emberek. hogy egyébként az emberek úgy szeretnek hozzászólni, hogy egymás édesanyját szídják.
Igen, csak utána jön az, hogy melyik hozzászólásokat jelenítem meg, és itt jön az, hogy azt kezdték el, hogy azokat, amik reakcióra ösztönöznek, és akkor azt viszont ciki. Ezek ilyenek.
Azt ciki.
Tehát igazából ez így, igen, bocsánat, köszönöm egyébként a kiegészítést, mert ezek voltak azok igen. a logikai lépések, ami mentén az ideig.
Ez már nehezen védhető. Igen. Na de az előbb még, hogy kérdezted, hogy felmenthető morálisan a Facebook, ehhez be akarok hozni egy olyan szempontot, amit mindig elfelejtünk szerintem a Facebook értékelésekor, mert hogy a Facebookon számon kérünk morális elvek tiszteletben tartását, vagy mondjuk, hogy társadalmi, többségi vélemények tiszteletben tartását. És elfelejtjük azt, hogy az a társadalom, amiben mi élünk mondjuk itt Európában, az egészen más morális elveket és többségi véleményeket tart, mint mondjuk Indiában az a másik 1 milliárd felhasználó, és a Facebooknak ezekre mind külön-külön kell reagálni, tehát én még mindig megdöbbenek, amikor valaki felelősségre vonja a Facebookot azért, hogy miért nem áll ki mondjuk az Isten káromlás ellen, vagy miért nem áll ki a szekularizáció mellett, hogy csak a két ellenkező pontot mondjam, hát azért nem, mert neki semmiféle jogosultsága nincs arra, hogy ezekben érték, tehát hogy ebben értéksemlegesnek kell maradni, ő nem mondhatja azt, hogy melyik egy Isten hit, a jó egy Isten hit, vagy meg, hogy van-e Isten
de
egyáltalán.
De aztán meg letétják a cicis képet. Tehát, hogy még az a műalkotásban
így van,
is azt hiszem.
És akkor ez van, hogy a Facebook csinált egy ilyen minimumot, amivel úgy nagyjából a világ minden pontján valamit úgy, tehát hogy megkereste a legkisebb közös többszöröst ezekben a morális dolgokban, erről lefektetett egy szabályozást, erőszakra felbújtás az nem menő, de mert hogy azt mondhatja, hogy ezek a használati feltételek.
Na jó, csak tehát, hogyha mondjuk az ENSZ hozta volna ezeket a szabályokat meg, akkor azt mondanám, jó, ez egy konszenzus. Szerintem, de ezt a Facebook hozta
hát
meg.
Igen, aki... de, jó, de erre mondja a Zuckerberg, és ebben szerintem igaza van, hogy de az ENSZ nem hozta meg ezeket a szabályokat. Most hát akkor ne legyenek szabályok, jó, igen, vagy de, esetleg de, lehetnek
tehát
szabályok.
Azért mondom, ez az ördögi kettősség van ebben szerintem, hogy egyfelől korlátozott mértékben felelősségre vonható, de ugyanakkor meg nem is menthető fel. Tehát, hogy nyilván azt teszi majd a rendet, hogyha egyre világosabb szabályok közé kerül, és azt be is tartatják vele, és ez egy nagy kérdés egyébként, mert egyébként ennek ellenáll. Ez megint ugyanaz, hogy az összes multi, ezekre ugye jellemzők, hogy azért el fognak menni a falig. Tehát ez
így van.
A piacnak egy ilyen természeti törvénye, hogy el fognak menni a falig.
Igen, de ez a másik irányból is igaz, és erre most pont tudunk is aktuális példát mondani, ugye most voltak az orosz választások, aminek kapcsán volt egy olyan botrány, hogy a orosz ellenzék, a Navalnyi pártja, illetve hát mozgalma egész pontosan csinált egy ilyen okos szavazós applikációt magyarul, ami azt mutatta, hogy az egyes szavazókörökben kire érdemes szavazni taktikai jelleggel, uh-huh. tehát ki a legnépszerűbb ellenzéki szavazó. Ezt az alkalmazást a Google is, meg az Apple is kivette az App Store-jukból nagyjából a szavazás előtt pár nappal, plusz a YouTube letiltotta azokat a videókat, amik ezt az okos szavazást, vagy taktikai szavazást magyarázták el az orosz ellenzéki érzelmű szavazóknak, és ezért aztán az egész művelt világ egy emberként háborodott fel, hogy a Google meg az Apple befeküdt Putyinnak, és hogy sőt, kifejezetten ők a diktátorokat támogatják, hát számos példát tudunk sorolni. Az én értelmezésemben ehhez képest az történt, hogy az orosz kormányzati szervek azt mondták, hogy ez az alkalmazás törvénybe ütközik, törvénybe ütköző alkalmazás nem lehet az App Store-ba, vegyétek ki, és ők nem tudják eldönteni, szóval nincs ilyen, hogy szerintünk meg nem ütközik törvénybe, akkor ki kell venni, és aztán egyébként lehet perre menni, és azt mondani, hogy vagy hát az alkalmazás fejlesztője az védheti ezt a dolgot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen értelemben például nincsen a Google-nak mérlegelési lehetősége, hogyha egy ország a törvényeivel őt valamire kényszeríti, akkor az megtörténik. Ugye tudjátok, hogy például Németországban nincsen Street View. Google Street View. Igen, azért nincsen tudom. Street View, mert a német adatvédelmi hatóság azt mondta, hogy nem lehet, mit tudom én, arcokat mutatni. És a Google hosszú nyavajgás után azt mondta, hogy hát ha nem lehet, nem lehet, akkor nincsen német Street View. Azért, mert megfelelt az ottani törvényeknek.
Az, hogy mondjuk Bantustánban mérni Street View, lehet, hogy ott elintézték, tehát hogy lehessen. Nyilván nem szabad így vádaskodni, mert hogy nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy mondjuk valószínűleg nagyon sok országban volt olyan hang, ami azt mondta, hogy miért van. És ez megint egy nagyon nagy kérdés, mert azért ugye Magyarországon is lehet tudni, hogy bizonyos utcákban, vagy bizonyos helyeken, meg ugye olyan személyesen is le tudott tiltatni, és azért van, aki erre veszi a fáradtságot, és nyilván tipikusan nem a tanyavilágban, hanem máshol most így nem...
Nagy uradalmak fölé igen. nem néz be a
tehát oda
Google
nem
Maps.
Néz be, az ott nem látszik, az most nem úgy lesz, és tulajdonképpen egyfelől adatvédelmileg, meg egyénileg, ez is gondolom, hogy részben védhető, részben meg az lesz a vége, hogy akkor most a Google is keresi, tapogatja a falat, és elmegy a falig, mert hogy lesznek olyan hangok, akik azt mondják, hogy lehetőleg ne csinálja ezt a Google, vagy ne csinálja egyáltalán, de azért egy csomó országban, az országok túlnyomó többségében ezt csak megcsinálja. És utána meg az, aki egyébként a saját házát, vagy az utcáját letiltatja a Google-be, be fog ülni az autójába, és fogja használni azt a navigációt, ami meg azt a közművet biztosítja számunkra, hogy a bobébe eljussunk.
Így van. Jó, tehát igen, ennek a dolognak két rétege van, csak van egy első szintje, amit talán kevésbé vagyunk hajlamosak meggondolni, hogy egy adott globális szolgáltatóra országonként eltérő törvények vonatkoznak, amit neki be kell tartania. Ehhez képest én is biztos vagyok benne, hogy ezek a nagyvállalatok mindent elkövetnek az adott országban, hogy amíg lehet, addig meghozzák a kompromisszumokat, még nem tudom. Még egy tegnapi vitámat mondom most el nektek is, meg a hallgatóknak is, hogy valaki azt mondta, hogy igen, befeküdt Putyinnak a Google, miért nem vonul inkább ki az országból? Lehetne akkor a töke, hogy azt mondja, hogy elengedi ezt a profit részt, és azt mondja, hogy én ilyenekkel együtt nem dolgozom. És nekem az jutott eszembe, hogy igen, ez egy érvényes megközelítés, de vajon az orosz embereknek az lenne a jobb, hogyha mostantól kezdve nagyon karakánul a Google kivonul, és nincsen Gmail, és nincsen Google Docs, és nincsen, mit tudom én, GPT-3, nincsen semmi, ami Google, és nincsenek Google szerverek, vagy az lenne a jobb, hogy hát az ellenzéki app az bukó, de speciál továbbra is tudnak dolgozni.
És ha azt gondoljuk, hogy erre tudunk válaszolni, akkor a következő tételmondatot mondom fel. Ki határozza azt meg, hogy az embereknek mi jó?
Na, én erre akartam előbb utalni az ördögügyvédjeként, hogy ez az egész Facebook támadás sorozat azért egy dolgot nagyon-nagyon szemérmetlenül átugor, hogy elvárjuk, hogy a Google, a Facebook kifejleszten olyan algoritmust, például, ami tök jól kiszűri a gyűlölet jellegű írásokat. Itt azért nagyon halkan szeretném megjegyezni, hisz mi alapvetően data science-szel foglalkozunk, hogy amikor ilyen modelleket építünk, ilyen felügyelt algoritmusokat tanítunk, akkor ez úgy működik, hogy van egy tanító adatbázis, ahol tanító adatbázisban egyértelműen minden jól meg van címkézve. Hogy például a churn-nél, hogy ez az ügyfél korábban elment, nem ment el, ez egyértelműen megcímkézhető. Hogy ez az ember ez korábban vett almát, meg körtét, egyértelmű adat. Itt is valami olyan adatbázis kéne felépíteni, ami egyértelműen elmondja, hogy ez gyűlölet volt, vagy nem volt. Magyarul egy olyan területre lépünk, ami nem exakt. És ez adattudományi szempontból már egy értelmetlen kérdés, hogy mondjuk meg, hogy mi az, hogy gyűlölet, mi az, hogy nem, hisz ha itt most hárman leülnénk és látnánk egy bejegyzést, tehát még mi is vitatkoznánk. Tehát az a humán, ami a legmagasabb intelligencia jelenleg, még mi se tudjuk eldönteni, ezek ilyen nagyon, nagyon országok, de akár liberális vagy konzervatív oldalról nézzük, PC hívő van, vagy nem vagy PC hívő, teljesen máshol húzod meg a határokat, és akkor elvárjuk, hogy a Facebook csinálja egy ilyen univerzális modellt, amelyik egyértelműen jól kiszűri ezeket a dolgokat. Ez szakmailag számomra, de mondom, ördögügyvédje vagyok, ez teljesen nonsens.
Gyula, igazad van egy szinten, de azért azt csak annyit szögezzünk le, hogy az, hogy mi a gyűlöletbeszéd, az törvény szabályozza és részletesen definiálja. Tehát így speciál pont van, mihez nyúlnia, az más kérdés, hogy a törvényi definíciót alkalmazni adott tudományi szinten szövegekre, az nagyon nehéz.
Abban igazad van, hogy törvény szabályozza,
de
konkrétan egy bejegyzésről eldönteni, hogy ez gyűlöletbeszéd volt-e, lehet, hogy egy 2 éves hosszú jogi procedúra végén az 5 bíróból 3 azt mondja, hogy ez az, 2 nem, tehát nem annyira könnyen eldönthető sok írásnál.
Van egy ilyen határvonal, én is azt gondolom. Most egy picit, ugye elég sok cikket olvastunk ezzel kapcsolatban, mert hogy sok is jelent meg, tehát mindenféle jó meg rosszabb, és talán itt az Indexen megjelent Krekó Péter cikke, a javaslatok a Facebook szabályozására, beszántás, sóval behintés az, amelyik talán a legjobb akár, bár nekem nagyon sok bajom van a cikkel, de hogy ez is azt mutatja, hogy mennyire kevés az igazából érdemi, meg értelmes megnyilatkozás, de hát az azért van, mert nehéz téma. Tehát én is azt gondolom, hogy ezekkel a tételmondatokkal csak azt próbáljuk körbe rakni, körbe rajzolni az áldozatot, hogy egyáltalán mik talán azok a konszenzuális pontok, amiben megegyezhetünk, és aztán azokra talán valamit fel tudunk építeni.
Igen, a Krekó cikk címe, ugye, ami valóban ez, hogy Facebook szabályozása, javaslatok, sóval behintés, nem azt sugallja a cikk, hogy sóval kéne behinteni a Facebook helyét, hanem azt, hogy ezek a közszájon forgó szabályozási javaslatok végtelenül elfogultak és egy nézőpontúak, és nem valószínű, hogy ez a jó, ez a nagyon kritikátlan megközelítés a jó. Tehát igen, erről szól a cikk legalábbis.
Igen, te itt ugye citáltál más cikkeket is, ahol alapvetően kritizáltad azt, hogy tulajdonképpen itt a mainstream médiában mennyire sommásan írnak ugye a Facebookkal kapcsolatban, tehát elítélő módon, tehát így gyakorlatilag ilyen követ dobálnak rá, és nem nagyon rakják ezt kontextusba. Én meg azt is gondolom, hogy azért nem biztos, hogy ezek érdemtelenek, tehát azt gondolom, hogy ezeket kiérdemeli, ezeket a tataslikat a Facebook, de hogy erről egy diskurzus érdemben el tudjon indulni, az mindenképpen fontos az, hogy ilyen alapvetéseket meghatározzunk, és akkor ebből a cikkből én kiemeltem néhány mondatot. Ezek persze tipikusan olyanok, amiket kritizálok, mert egyébként a cikknek egy részével egyetértek. Például ugye ír arról, hogy a szenátusi vizsgálatok meg a kiszivárogtatott Haugen által kiszivárogtatott iratokból ugye itt ki derül az, hogy a Facebook saját anyagi érdekeit sokszor tudatosan a felhasználók érdekei elé helyezte. Tudatában volt annak, hogy a népszerű tartalmak, illetve politikai viták erősítik a polarizációt, illetve nem fordított elegendő erőforrást a nemzet biztonsági szempontból veszélyes vagy erőszakos megosztottságot keltő tartalmak álhírek moderálására, eltávolítására. Akkor erre a Krekó úgy reagál, következő mondatta, hogy tegye fel a kezét az olvasók közül, akit ezek az állítások őszintén megleptek. És ez egy első óvatásra egy tök jó mondat, így az van benne, hogy hát igen, hát ezt tudtuk. Csak hogy másodikra meg erről azt gondolom, hogy hát de basszus. Tudtuk, de ilyen sötétbe tapogatunk mi is, és igazából itt legalább elindult egy folyamat, jó vagy rosszul, tehát most ez a kínpadra vonás vagy nem, de hogy elindul egy folyamat, amiben ezt talán elkezdik érdemileg vizsgálni, vagy ha nem most, akkor majd legközelebb. Csinálhatjuk azt, hogy így rálegyintünk, hogy tudjuk persze, meg egyébként meg nem Facebookozok én se, mert otthon is csak a tévé sincs, meg ha van, akkor is csak a mezó tévé megy az akvárium felé fordítva, meg nem tudom, hogy ezt szokták mondani klasszikusan. Tehát ugye az értelmiségi pozíció az, hogy hát ezek ilyen, persze, hát ki az, akit ez őszintén meglephet?
Igen, de a Krekócik nem rálegyintette erre szerintem, hanem azt mondta, hogy miért kapták fel ennyire most a The Facebook Files-t, amikor abból ez derült ki, és ezek nem új információk, tehát nem kéne úgy beszélni róla, mintha ez most derült volna ki, és aztán azt később leírja, hogy ez nem feltétlenül, tehát ez nem elfogadható, csak hogy Haugen nem hozott semmi újdonságot.
Igen, hát én viszont abban azért nem vitatom. El tudom azt képzelni, hogy ez most már egy érdemi vizsgálat, vagy ezeken tovább lehet menni lépésenként, és akkor... ezeken az érdemi alapokon lehet már esetleg például szabályozáson gondolkodni. Tehát mondjuk újságcikkek alapján, vagy mondjuk ugye itt a Social Dilemma filmre hivatkozik, azokon az alapokon ugye nem lehet. Egy dolog, hogy nyilvánvalóan csúsztató, és ezzel kapcsolatban ugye megállapítja az ilyen tartalmak, tehát mondjuk ez a Társadalmi Dilemma filmmel kapcsolatban, hogy álszent morális pánikot erősít. És azt gondolom, hogy itt általad mondjuk a magyar médiából hozott cikkek egy része is ilyen. Érdemi megoldási javaslatok nélkül. És egyébként hát azért, mert azt viszonylag egyszerű megfogalmazni, érdemi megoldási javaslatokat meg azért nehéz. És akkor most jön az, hogy ugye az egyik oldala a Haugen által, hogy akkor tűnt egy el a Facebook órákra, 5 órán keresztül senki sem használta fel a Facebookot arra, hogy megossza a közönségeket, meg destabilizálja a demokráciákat. És ugye ez jött le a médiában, de ezzel szemben azt is mondta Haugen, hogy 5 órán keresztül több millió kis vállalkozás nem tudta elérni a potenciális ügyfeleit, és mindjárt mozsolok egy könycseppet, meg még nem történt. Tehát igen, tehát hogy megint a kettőssége ennek az egésznek, de ez volt talán az első tételmondatunk ma, hogy hát ez arról szól mind a kettő, hogy a Facebook egy közmű lett.
Igen.
Szerintem.
Igen, annak minden jó és rossz vonatkozásával együtt.
Na és akkor viszont jön egy olyan mondat, amiben azért nagyon csúnya emberek kötnék. Azt mondja, hogy, és ez kiemelve is van rendes az a mondat, a közösségi média, így például a Facebook és az Instagram algoritmusai voltak éppen csak tükröt tartanak elénk, és kiaknázzák azokat a hajlamokat, amik eleve bennünk vannak.
Na, pont ezt mondtam.
Ezt mondtad pontosan.
Na, ezzel őszintjén vagy.
Ezzel lényegében felmentjük.
De, hát de meg nem is van. Igaz. Tehát azért az van, hogy mondjuk a troll kommentelők, az a társadalomnak a szemegyes kutatások szerint ilyen 5-6%-a.
Na de az is bennünk van. Tehát hát bennünk. Ők is közülünk vannak.
Hát igen, de hogy a többség az egyébként nem olyan, tehát az a tükör, akkor az egy nagyon torz tükör, mert nem a teljes társadalmat tükrözi, hanem annak egy olyan szeletét, egy szűk szeletét, aki így viselkedik, ahogy viselkedik.
És akkor az a tétel, mert azt még nem zártuk le, szerintem, ez az a tétel, hogy ki határozza meg, hogy mi a jó, illetve az egyéni felelősségnek, meg a társadalmi szabályozásnak a kérdése. Mert hogyha, hát mondjuk a rossz esetben más határozza nekem meg, hogy mi a jó, tehát valami felső, tehát valami autoritás, jó esetben ez valami társadalmi konszenzus, a másik irány, ugye a másik elképzelés azt mondja, hogy csak én mondom meg, hogy nekem mi a jó. Csak hogy akkor meg ugye mi történik? Az, hogy a Facebook az ugye nem csak tanulmányozza a viselkedésünket, hanem ugye arról van szó, hogy aktívan befolyásolja, ami most azért egy kicsit kézzelfogható lesz. Tehát amikor ő azt eléri, hogy ott minél több időt töltsek el, meg dühötten reagáljak a másik dühött reakcióra, lehetőség szerint, mert ezzel éri el. Nem azért, mert azt akarja, hogy dühös legyek, hanem azért, mert ő azzal éri el, hogy ott maradjak. Ez viselkedés befolyásolás. És hogyha viselkedés befolyásolás, akkor ott vagyunk, gyakorlatilag ilyen etológiai szinten vagyunk, tehát főemlősök vagyunk, vagy akár azt is mondhatom, hogy tényleg ez a, mint ami volt ez a kísérlet, ez a kísérleti egerekkel, amikor addig etetik őket droggal, amelyik gombot nyomja, hogy kaját kapjon, vagy a drogot, és akkor a drogot nyomkodja. És igazából most nem akarom én ezt élezni, de azért ebbe egy kicsit benne van. És akkor talán mondhatjuk is, hogy talán még nem is a Facebook a legrosszabb, mert azt tudjuk, hogy például a TikTok ilyen szempontból még durvább, tehát a még addiktívabb, és ugye olyan módon működik, hogy a tinédzserekre is még addiktívabb legyenek. Tehát ugyanazt a kérdéssorozatot, amit a Facebooknak föl lehet tenni, azért több más szolgáltatónak is fel lehet tenni. Szóval a kérdés az, hogy elég-e az, hogy, mert egyébként aztán többször is visszatér ez a gondolat a Krekónak a cikkében, senkinek nem szorítanak pisztolyt a fejéhez, hogy rengeteg időt töltsön a Facebookon, az Instagramon. Igen, de hogyha a viselkedésünket befolyásolják, akkor felróható-e minden határon túl az embereknek? Tehát senki sem köteleznek arra, hogy álhíreket olvasson, ezzel folytatja.
De nekem ezzel az a bajom, hogy akkor én napon tiltsuk be a játékokat, mert ott is addiktívvá tesznek, és rávesznek arra, hogy minden szírszart megvegyél. Tiltsuk be a szerencsejátékokat, mert ott is az emberek függőkké válnak, és családok mennek tönkre, és sorolhatnám.
De erről tehát van
az emberi,
szó.
Emberi felelősségről beszélünk most, hogy vannak platformok, ahol elcseszheted az életed, meg hasznosan is használhatod azt a funkciót, csak azért ne szántsuk fel ezeket a platformokat, mert vannak hülyék.
Igen, de pont azért, mert vannak hülyék, ezért a szerencsejátékokat szabályozzák és korlátozzák. Egy országban nem játszhatsz akármilyen szerencsejátékot, mert hogy bizonyos...
De abban nem korlátoznak az egész vagyonodat elvert.
De próbálnak, de. Tehát, hogy erre vannak bizonyos szabályok, azt elfogadom, hogy nem kielégítőek, ez tök igaz, de van szerencsejáték törvény, ami pont azzal a céllal hoztak létre, hogy ezt egy bizonyos fokig, és ez a lényeges, egy bizonyos fokig korlátozzák. És ezért van az, hogy bizonyos életkor alatt például nem folytathat szerencsejáték.
Akkor más mondok, az alkohol.
Ugyanez.
Alkohol
bizonyos, arra is vannak szabályok. Tehát
milyen
bizonyos,
szabályok?
Bizonyos
hát, például nem lehet reklámozni.
Azt igen, de annyit veszek, amennyit nem szégyellek.
Így van. Jó, ez hát itt is valami ilyesmi irányba megy a szabályozás.
Arról van szó, hogy nyilván se teljesen tiltani, vagy agyon szabályozni, se teljesen szabályára engedni nem lehet, és hogy valahol kettő között kell valamit meghatározni. Lehet azt gondolni, hogy így mindent rájuk bízunk, és akkor, de annak lesz következménye. Mondjuk minden kábítószert engedélyeznének, akkor vérhetően sokkal több ilyen kemény drogos lenne. Tehát a kérdés a mai modern társadalmakban nagyon sok szempontból merül ez fel, hogy az egyéni szabadság, meg az egyéni felelősség, meg a társadalmi szabályozás között hol legyen igazából a harmónia. És hát ebben a Facebook már csüdik benne van, mert viselkedés szabályoz, viselkedés befolyásol, és ezen keresztül, hát gyakorlatilag ugye erről beszélnek, hogy ez ugyanolyan fajta addiktív, hogy ezek a játékok is, mert azt sem mentsük fel, tehát a telefonos játékok, gyakorlatilag a hatásmechanizmuson meg a pszichés hatása az hasonlít mondjuk akár a drogokéhoz. Persze ez megint úgy cseng, hogy ez megint ilyen pánikkeltés, mert azért az is igaz, ezzel párhuzamos, hogy nagyon sokan azért egyáltalán nem facebookoznak, meg nagyon sokan tényleg tudják, kardámat tudják tartani, tehát ebben az értelemben meg igazat kell, hogy adjak a Krekónak, hogy azért van egyéni felelősség. És akkor térjünk rá, azt szerintem a legproduktívabb részére, ugye ő három konkrét javaslatot javasol is. Az első az, hogy ezeknek a whistleblowereknek kiszivárogtatóknak a társadalmi és jogi védelme, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Akkor a következő, amit szintén beszéltetek már egy picit róla, ez a fact-checking, hogy az legyen ilyen komoly, meg intézményes.
Tehát a tényellenőrzés, ami Magyarországon is, meg Szlovákiában is egy-egy embert jelent.
Igen, de nekem nagyon súlyos problémáim vannak, hogy ezt meg lehet elég jól csinálni. Én attól tartok, hogy ezt elég jól nem lehet megcsinálni. Tehát kell valami, de ilyen módon, hogy ilyen...
Ezt tökre meg lehet csinálni, az amerikai mainstream média az erre nagyon szép példa, ahol vannak fact-checking osztályok, és hát, ebben elég jók is, hogy a lényeges információkat tudják ellenőrizni, csak nagyon drága. Meg lehet csinálni.
Igen, csak ezzel azt mondod, és akkor most tényleg nem akarom kinyitni, tehát azt mondom, hogy az összes trumpista hülye.
Nem. Trumpistának lehet lenni, hazudni nem szabad.
De jó, csak azért a mainstream médiának a nagy része az alapvetően a másik álláspontot tolta, és ott azért ezen nagyon súlyos viták voltak. Tehát oké, a Trump az nagyon sokszor. Mondjuk azt, hogy lódított, vagy nem tudom, mi a jó szóra.
Mondjuk azt, hogy hazudott.
Igen, mondjuk azt, hogy hazudott, de hogy voltak olyan esetek, amikor meg nem, és akkor meg a másik, és lehet, hogy az egyik az 10-szer, a másik az meg 1000-szer. Azért mondom, hogy objektíven az a fact-checking, azért ez egy csomó kérdést felvet. Általában véve valószínűleg lehetne olyan mechanizmusokat beépíteni, amik a validálását az ilyen típusú tényeknek erősítik, de azért mondjuk ilyen külső szempontrendszer, tehát mondjuk a Facebooknak a, hát mondjuk egy gyakorlatilag cenzorai által meghatározott fact-checking, az nem biztos, hogy igazából jó lesz, pláne, hogyha ilyen korlátozott erőforrásokkal működik.
Hát itt a lényeg az, hogy tehát hogy kölcsön sokkal többet erre a dologra a Facebook, hogy aztán ez biztos jobb lesz, mint most, nem biztos, hogy tökéletes lesz.
És a harmadik javaslata az meg az intenzívebb közbeszéd és célzott oktatás, hát ezzel viszont maximálisan egyetértek.
Mármint, hogy erről... a felhasználókat oktassuk.
Igen, igen, az edukációt, tehát hogy erről beszéljünk. Beszéljünk.
Azt hiszem egyébként, hogy ez valamelyest már megtörtént, tehát igazándiból ugyan szoktuk azt állítani, hogy az iskolákban semmiféle médiaértés nem oktatnak, hogy a gyerekek teljesen magukra vannak hagyva ebbe a kérdésbe, de azért ez így már ma nem igaz szerintem, és az elmúlt mondjuk 5 évnek a közbeszéde az teljesen abba az irányba ment, hogy szerintem egy ma felnő kis kamasz az sokkal többet tud erről a témáról, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt.
Csak sokkal jobban érintve is van ugye által. Tehát gyakorlatilag a kütyük a kezébe ezzel párhuzamosan már befolyásolják.
Nem is akarom lebeszélni azt, akinek ezt meg kell hallania, hogy erről sokkal intenzívebb közbeszéd és oktatás legyen. Csak azt mondom, hogy egyébként valami elindult ebben a témában is. Hát jó, azt hiszem, hogy eljutottunk valameddig. Ha megengeditek, megpróbálom összefoglalni, de tényleg csak egy mondatban, hogy ugye egyrészt azt mondtuk, hogy a Facebook és a hasonló social media cuccok profitorientált vállalkozások, amiknek nem feltétlenül lehet a feladatává tenni azt, hogy morális törvénykezést csináljon, másfél mégsem lehet őket felmenteni, mert közműként igenis meg kell felelni annak, hogy minél kevesebb embert, használót veszélyeztessenek.
Számon kérhetőeknek kell lenniük.
Számon kérhetőeknek kell lenni, jobban szabályozottnak kell lenni, és szerintem én egy dolgot talán nem hangsúlyoztam jól, ugye én azt az oldalt képviseltem most, aki azt mondja, hogy egy profitorientált vállalkozást nehéz arra rávenni, hogy morálisan helyesen cselekedjen. De egyébként én is azt gondolom, hogy ez egy szint, és amikor erről a szintre ellépünk, akkor még mindig jól láthatóan a Facebook egy apatás ördög maga. Tehát, hogy azért nem gondolom azt, hogy teljesen hófehér kell lenne, csak azt gondolom, hogy azon a szinten beszélni róla, hogy a Facebook gonosz és eredetileg gonosznak is tervezték, ahogy egyébként a fősodratú média szeret erről így beszélni, az óvodás, azzal nem jutunk előbbre. Ha ennél nem összetettebben beszélünk róla, és azt hiszem, hogy ebben talán meg is állapodtunk, hogy hát megállapodtunk, hogy egyrészt, másrészt, és hogy ezért aztán ezt érdemes lenne egy kicsit jobban szétszálazni.
Igen.
Hát, hogyha kaptam erre egy igent, akkor nagy elégedettséggel búcsúzom a kedves hallgatóktól, és remélem, hogy ők is úgy élvezték ezt a beszélgetést, mint mi itt a stúdióban. Jövő héten újra megpróbálunk hasonlóan izgalmasak lenni. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science Podcast.